Ez a racingline.hu podcastjának a monakói nagydíj utáni kiadása. Boa Bence ülünk a mikrofonnál.
Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Hát, azt hiszem egy egész különleges hétvégén lehetünk túl, de talán nem az előzésekről fogunk most beszélgetni, vagy a nagy csatákról.
Mindenki azt gondolta, hogy a Mercedes 2019 után ismét dominálni fog ezen a hétvégén, ugyanis ott Lewis Hamilton az időmérőn is és a versenyen is érinthetetlen volt. Azonban ez korán sem így lett, ugyanis a Red Bull és a Ferrari párharcáról szólt nagyjából a hétvége.
Igen, Monaco mindig is egy anomália volt a versenynaptárban, viszont azért azt jegyezzük meg, hogy másfél éve nem volt utcai verseny. Hogyha leszámítjuk az ilyen félig utcai helyszíneknek számító Szocsit meg Abu Dhabit, akkor gyakorlatilag 2019-es szingapúri nagydíj óta most először mentek ténylegesen nagyon szűk korlátok közé a versenyzők is, ettől egészen elszokhattak már.
Sokan nem szeretik ezt a helyszínt, Monte Carlo utcáit, de én meg kell védenem ilyen szempontból, mert csak egy történelmi helyszínről van szó. Ugye ez volt a 67. monakói nagydíj, ami ugye hivatalos Forma 1-es világbajnokság keretein belül zajlott, és már ezelőtt is rendeztek itt versenyeket.
1929 óta.
Így van, köszönöm a pontosítást. És csak egy égköve a versenynaptárnak, és a menetrend is egyedi ilyen szempontból, mert itt ugye az első két szabad edzés csütörtökön került megrendezésre, amíg ugye a péntek a Forma 1-es pilóták számára szünnap volt, addig ugye a Forma 2-eseknek volt egy sprint verseny ezen a napon.
Nagyon fura volt egyébként szerintem ez a tavalyi év olyan szempontból is, hogy vagy nem az csak, hogy az utcai versenyek maradtak ki az összes, hanem hogy főleg Monaco nem volt ott. 1954 óta először nem szerepelt a versenynaptárban, és az, hogy most visszatérhettünk megint ide, szerintem ezért nagy várakozásokkal tekintett erre mindenki.
Így van, és az előző gondolatmenetemből kihagytam, ugye történelmi helyszín a versenynaptárnak az égköve, és hát azt mondanom sem kell, hogy az autósportos tripla korona egyik eleme az Indy 500-on és a Le Mans-i 24 órás versenyen alatott siker mellett a monakói nagydíjat megnyerni.
Ugye Graham Hill után várunk a következő jelöltre. Azt hiszem Juan Pablo Montoya indul majd LMP2-es kategóriában Le Mans-ban, illetve ugye Fernando Alonso-nak voltak az Indy 500-on még próbálkozásai.
Viszont Graham... így, hogy visszatért az F1-be, az F1-es kötelezettségei mellett azért nem engedhette meg magának, igen, hogy ugye pont, azon a versenyen is részt vegyen.
És pont Montoya lesz az, aki az Indy 500-on váltja a McLaren IndyCar csapatának ebben a harmadik egy versenyre szóló, vagy benevezett autójában. Úgyhogy ez is egy külön pikantériája a dolgoknak. Na de kezdjünk is bele. Hát ha már McLaren, akkor azt hiszem nem mehetünk el rögtön a különleges csinadrattával készültek a versenyre. Hogy rögtön festés, különleges isak, abszolút nagyon bele vitték magukat a dolgokba.
Így van, én nagyon megörültem, amikor megláttam a világos kék-narancsága gulfos festésben pompázó MCL35M-et, ugyanis mindenfajta retro érzés fogott el, amikor megláttam ezt az autót, ugyanis egyből a régebbi kiadású Ford GT jutott eszembe, amivel ugye a Ford megnyerte a 60-as években a Le Mans-i 24 órás versenyt, ugye több ízben is.
De nem ők voltak az egyetlenek, akik nagyon-nagyon készültek erre a hétvégére. Szerintem amellett sem mehetünk el, hogy a Williams milyen mérföldkőhöz érkezett.
Így van, a Grovi istálló ugye a története 750. futamát teljesítette a Forma 1-ben, ami egy elég komoly mérföldkő a számukra. Hát igaz, hogy nem alakult valami, vagy nem volt egy emlékezetes futam ez a számukra, de mindenféleképpen egy komoly mérföldkőnek számít ez a 750-es szám.
Ilyen szempontból mindig egy kicsit nehéz megkülönböztetni a versenyzőket Monakóban, egészen azóta, hogy David Coulthard felvette Mihály Schumacher sisakján, még annól, amikor az övé eltörött, mert egyszerűen mindenki általában egy másik...
Az a 96-os versenyen volt, amikor azt hiszem leszakadt az ég, és Coulthardnak, mint hogyha nem lett volna olyan plexie a saját által, tehát a saját dizájnú bukósisakján, ami ugye megfelelt volna az esős körülményeknek, és így Schumachertől kért egyet, és
végül. Kapott is.
Kapott is, így van, és
azt hiszem dobogóra állt vele.
Második lett ugye Panis.
Igen. Úgyhogy ez szerencsét hozott neki. Hát most is voltak egy páran, akik különleges isokkal készültek, ugye a McLaren versenyzői a retro stílus felé mentek el, a Williamsnél Russell is és Latifi is fogta magát, és azért kicsit átalakította a sejtjét, illetve nem tudom, hogy ez hivatalosan is megerősíthető el, de én Gaslynál láttam egy arany színű festést, illetve mint hogyha Bottasnál lett volt, már még egy kicsit...
Így van, így van. Ugye Bottasnak a jelenlegi barátnője, ugye... A biciklizéssel foglalkozó Tiffany Cromwell szokott előszeretettel dizájnokat tervezni, ugye? Tehát ő tervezi meg a Bottas bukósisakjait. És még ugye Leclercnek a dizájnja mellett sem mehetünk el, aki ugye a Louis, azelőtt a Louis Chiron előtt rótta le a tiszteletét, aki monakóiként volt képes megnyerni a monakói nagydíjat még a 30-as években. És ezzel ő az egyedüli monakói, aki képes volt erre a bravúra.
Ha jól emlékszem, akkor egyik cikkünkben írtuk is, hogy pont 90 évvel ezelőtt nyerte meg. Tehát egy nagyon szép dolog lett volna, hogyha ezt Leclerc meg tudja ismételni. Az egész hétvége gyakorlatilag az ő szereplésén, vagy hát az ő körülötte forgott. Pedig erre előzetesen nem lehetett számítani.
De ebben mindjárt részletesebben bele is megyünk. Ugye az első szabad edzésen általában mindig arról szól, hogy ugye a versenyzők ugye első ízben gurulnak a pályára, megnézik a beállításokat, egyáltalán minden rendszer működik, a szenzorok, stb. Próbálgatják az autókat, és ugye megnézik a tapadási viszonyokat, és próbálgatják a pályát. Ezen gyakorlás során ugye Sergio Perez érte el a legjobb időt, és akkor még úgy tűnt, hogy ugye a Red Bull Mercedes csata lehet igazából, mint a szezon eddigi 4 futamán. Azonban a második szabad edzésen jött a meglepetés csomag.
Igen, én visszanéztem, ez élénken élt a fantáziámban, hogy egykor Adrian Sutil nyert egy szabad edzést Monakóban, és utána ez 2007 a harmadik szabad edzés volt egy Spyker autóval. Akkor esett az eső, tehát ennyi azért benne van a pakliban, de Spikerről azt is tudni kell, hogy az az autó nem volt képes gyakorlatilag sok mindenre, tehát egy nagyon a mezőny végéről származó autó volt, tehát ez nagyon különleges volt, Monaco képes arra, hogy ilyen eredményeket produkáljon, szerintem senki nem hitte azt, hogy hétvége további részében is maradni fog ez.
Azon hallgatóinkhoz szólok most, akik nem olyan régen kezdték el követni a Forma 1-et, és összehúzták, felráncolták a szemöldöküket a Spyker csapat hallatán. A Spyker csapat a jelenlegi Aston Martin csapatnak volt az elődje.
Igen, még a
Force még India ugye a Racing Point, a Force India és a Force India előtt így van.
És előtte még talán egy évig Midlandnek is hívták, ott nagyon sok tulajdonosváltás volt abban az időben, egészen a Jordan évekig vissza lehet menni szerintem.
Így van.
Őtőlük került át több tulajdonosváltáson keresztül abban az időben az a csapat. Na de, három újonc is volt, aki a Forma 1-ben idén szerepel. Ők közülük ketten Mick Schumacher és Mazepin, tehát a Haas pilótái. Ők már szerepeltek a monakói pályán. 2019-ben a Forma 2 mezőnye ugyanúgy ellátogatott ide, mint idén is. Viszont Tsunoda volt az, aki most először ment ezen a pályán.
Meg is látszódott, ugyanis a fiatal japán rendkívül nehezen találta az egyensúlyt, a ritmust a pályán. Sőt, a második szabad edzésen volt egy olyan pillanat, amikor az uszoda utáni sikánban csúnyán a falhoz, a szalagkorláthoz csapta az Alfa Tauriát, és gyakorlatilag nem is tudott javítani emiatt ugye a végéig, az edzés végéig, és ugye a boxból kémlelte, ugye, amint a többiek ugye a pályán róják a köröket. Meg ő eleinte azt se tudta igazából, hogy Monakóban ezen egyedi menetrend alapján zajlik a hétvége, hogy csütörtökön van a szabad edz, az első két szabad edzés, péntek szünnap, és majd csak szombaton folytatódik a hétvége.
Érdekes lett volna megnézni, hogy vagy ezt a sztorit utólag meghallgatni, hogy fél órával az edzés előtt szólnak neki, hogy merre vagy.
Igen, de hogy már Monaco... készül, melegít, veszi fel a baraklavát, meg a sisakját, menne az autóhoz, és akkor nem lát senkit, hogy srácok, hol vagytok?
Nem, hát még csütörtökön biztos rászóltak volna, hogy merre vagy az első edzés előtt, de hát szerencsére Monaco azért nem egy olyan nagy ország, hogy ne lehetne 10 perc alatt odaérni bárhova, de attól még egy jó kis komikus történet
pont,
kialakult.
Pont ezen gondolkodtam, hogy a jelenlegi mezőny pilótái közül, akik helyi rezidensnek mondhatják magukat, ilyen például ugye Lewis Hamilton, vagy ugye Max Verstappen, vagy Valtteri Bottas, hogy ők vajon a csapattal töltötték ezt a hétvégét, vagy csak simán ugye... Ó, bocsánat, ugye Charles Leclerc-et meg sem említettem.
Többek között, de még Ricardo is nagyon rengetegen, tényleg.
Így van, tehát hogy ugye az ugye az apartmanjukból csak leszaladnak a pályára, vagy ugye a csapattal maradtak ugye a hétvége során.
Hát ezt nem tudjuk meg, de ha jól emlékszem, akkor Leclerc talán otthonról közelíti meg a dolgokat, amikor először versenyzett ott a Forma 1 mezőnyével, akkor végig sétáltak vele egészen pontosan, hogy mennyi időbe telik neki a pályára elérni, és hát 10 perces videó lett, de ami videónak lehet, hogy hosszú, viszont azért így sem valami nagy dolog ahhoz képest,
így hogy van. És hogy említetted ugye, hogy Monaco nem egy nagy ország, igazából törpeállam, és ez meg is mutatkozott, ugyanis amint Charles Leclerc a pályára hajtott az első szabad edzésen, észrevette, hogy a saját erkélyükről a barátaik egy molinóval, Leclerc feliratú molinóval készültek, és zászlókat lengettek, és a monakói pilóta kiszúrta őket, és integetett neki a volán mögül.
Volt egyébként egy nagyon érdekes megjegyzés a hétvégét megelőzően, hogy két négyzetkilométer maga az ország, és folyamatosan látszik azt, hogy különböző vissza, tehát ilyen földesítési projektekbe kezdtek, mint annó a hollandok, hogy növeljék valamilyen az ország területét, például a Poitiers kanyarnál is, és Hamilton mondta azt, hogy ő változtatna ezen a pályán, mert ezekkel az autókkal most már annyira gyors a kanyartempó, hogy nem lehet igazából elmenni egymás, mert egyrészt szélesekbek lettek az autók folyamatosan az évek során, másrészt viszont meg hát hihetetlenül nagy nehézséget jelent az előzés.
Ezt nagyon nehéz lenne kivitelezni, ugye az előbb említetted, hogy mindössze egy 2 négyzetkilométernyi területű országról beszélünk, és igazából ezen a pályán, mivel utcai pályáról beszélünk, ezért a szervezőknek is meg van kötve a kezük, tehát most kivegyenek egy sikánt, amit ugye azt egyenessé átalakítani, vagy egy kanyart szélesebbre szabni, mondjuk a rászkázt, hol van esetleg hely, de igazából ez szerintem Hamilton nem gondolta át eléggé alaposan.
Hajlamosak vagyunk egyébként szerintem az összes Forma 1-es szurkoló abban a hibában beleesni, hogy szeretjük megtartani azt, ami már eddig is úgy volt, ahogy, és szerettünk a tradíciókba menni. Nem feltétlenül lenne az rossz, hogyha legalább felveti valaki annak az esélyét, hogy változtassanak a monakói pályán itt-ott. Például ugye most nagyon furcsa volt látni, amikor a Formula E mezőnye ment egy pár héttel ezelőtt a pályán, és a sikánban teljesen más rázóköveket raktak ki. És nem tudtam elképzelni, hogy hogyan fogják ezt megoldani, mert nem láttam azt, hogy vannak az ívek, és nagyon érdekes volt, hogy ott sokkal több előzés lett. Esetleg akár egy ilyen kicsi dolog, esetleg akár egy nagyobb dolog, mert például nagyon sokan láttam egy ilyen videót, akiknél azt mondták, hogy lehet, hogy a Poitiersnél kéne pont egy kicsit meghosszabbítani a pályát még egy kurflival, és akkor az alagútban menet már sokkal nagyobb sebességgel érkeznek meg, és akkor nagyobb lesz a féktáv a sikánhoz érkezve esetleg.
Érdekes egy felvetés, lehet, hogy a monakói automobil klubnak lehet írni kéne egy ilyen kérvényt vagy beadványt, hogy lenne egy ilyen ötletünk, és akkor hát ha végre tudnák hajtani, és akkor az egy szuper dolog lenne mind a versenyzők, mind a szurkolók számára, ha ezzel tényleg izgalmasabb versenyeket láthatnánk majd ugye a közeljövőben.
Meglátjuk, jövőre úgyis más lesz egyébként az autók, meg az aerodinamikai szabályok miatt az egész, úgyhogy szerintem ezt még hanyagoljuk el, vagy napoljuk el.
Így van. Na de visszatérve a hétvége menetére, ugye a második szabad edzésen robbant a bomba, ugyanis a két Ferrari, Carlos Sainz és Charles Leclerc ugye az első két helyen értek célba, és a Mercedes ugye lépés hátrányba került ilyen szempontból, ugyanis sem Valtteri Bottas, sem pedig Lewis Hamilton nem találta a tempót Monte Carlo utcáin.
Ez nagyon érdekes volt látni, mert azt hiszem elhangzott az, hogy hát már a hétvége későbbi szakaszában, hogy hát a Mercedes már nem lehet az esélyesek közé sorolni, de igazából azt mondom, hogy az elmúlt jó pár év tapasztalatánál nem lehet azt mondani, hogy a Mercedes kizárhatjuk bármikor is. Volt olyan, hogy Hamiltonék az utolsó körben húztak elő egy olyan kört, amire senki nem számított. Volt, hogy azért altattak.
Hogy lásd ugye a tavalyi török nagydíjon, hogy az időmérőn sem Bottas, sem Hamilton volt. Konkrétan a vertmezőnyben voltak, igaz, hogy Hamilton mindketten bejutottak a Q3-ba, de ugye a pole-ra egyáltalán nem volt esélyük, majd ugye a versenyen Hamilton sima győzelmet aratott.
Igen, és láttunk már a Mercedes-től hasonló megbotlásokat, például Szingapúrban volt egyszer, hogy nem tudták a lépést tartani a Ferrari-kkal és a Red Bull-okkal, de igazából azt mondani, hogy nem esélyesek egyik pályán sem, azt sosem lehet kizárni. Most valamiért tényleg úgy nézett ki, hogy hiba van a gépezetben.
Ez igazából több dologból tevődik össze, ugyanis az első és legfontosabb ilyen indok az az, hogy a Mercedesnek a tervezési filozófiája mindig arra épült, hogy ugye az autójakat mindig hosszú tengelytávra tervezték. Már ez most azért hátrányos Monakóban, ugyanis egy szűk utcai pályáról beszélünk, és itt nagyon fontos a rövid tengelytáv és az autónak a jó helyezhetősége. És ezzel Hamilton ugye különösen küszködött a hétvégén. Bottas nem annyira, mert ő az időmérőn tudott egy olyan kört autózni, amivel végül harmadik lett, de ez már nem egy előny volt, amikor ugye megérkeztek Monakóba. A másik ilyen hátrány, ami volt a Mercedesnek, hogy ugye a dust betiltották, és azt ugye elsősorban azért hozták, hogy ugye az első gumikat jobban meg tudják melegíteni. Na most ez, hogy ugye betiltotta az FIA a dust, így Hamilton az edzés utáni nyilatkozatában is elmondta, hogy nem tudja, hogy Bottas hogy tudta munkára bírni ezeket a kerekeket, de neki egyáltalán nem sikerült.
Ez nagyon érdekes volt az egész hétvége során egyébként látni, hogy azok a pilóták, több csapatnál is ez megfigyelhető volt, hogy azok a pilóták, akik általában hátrányban vannak, most valahogy mégis jobbnak tűntek. Teszem azt, például ott volt Latifi is nagyon sokszor Russell előtt helyezkedett el a tabellákon. Mazepin jobban ment, mint Schumacher, amire szerintem kevesen számítottak.
Azon én is nagyon meglepődtem egyébként.
Igen, és a többi néhány csapatnál maradt azért a sorrend, illetve Giovinazzi volt még, akit érdemes kiemelni, hogy most Raikönent is túlszárnyalta.
Jó, de igazából Giovinazzinál mindig látszódott az, hogy ugye Kimi ugye persze még mindig itt van 2001 óta, ugye egy rövidebb szünetet kivéve, itt van teljes mértékben ugye a Forma 1 mezőnyével, de ahogy ugye az ember halad előre ugye a korban, úgy ez leginkább ugye az egykörös tempón látszódik meg, ugye a versenytempója még mindig jó Kiminek ilyen szempontból, tehát közelebb van Giovinazzihoz, de az egykörös tempóban ugye az olasz már rendszeresen el szokta kapni a jégember.
Viszont Monakóban az egykörös tempó az, ami nagyon számít az időmérővel.
Így van. Az autótörések mellett sem mehetünk el, ugyanis volt jó pár a hétvége során. Ugye kezdődött ez az egész a második szabad edzésen, ugye, hogy Latifi az uszoda után a falba vágta a Williams-t, majd ugye Schumachernek volt egy meleg pillanata a Massenében, amikor kétszer is megúszott a ház, és ugye a jobb hátsó kereket nekivágta a szalagkorlátnak, nem is kis ütközés volt egyébként, és végül ugye le kellett parkolni az autóját, nehogy tovább sérüljön ott a hátsó felfüggesztés meg ott
az időmérőt is ki kellett hagyni a végül.
Igen, az pedig ugye hiába javították meg az autó, tehát a harmadik szabad edzésen volt egy nagyon nagy baleset a kaszinónál, ahol ugye a háznak a becslései szerint körülbelül $500,000 kár keletkezett az autóban, szóval ez egy drága játék volt Schumachernek ott a kaszinónál.
Hát, az biztos, hogy szerencsejáték Monacóban vezetni, már csak képletesen is, és ténylegesen is, tehát ez azért a költség sapka korában minden dollár számít, de főleg azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen nagyobb összeg egy kisebb költségvetésű csapatnak amúgy is egy nagyobb kár. Tehát lehet, hogy a jövő évi, ahogy Bottas autótörése is, egy jövő évi fejlesztésből.
Így van, pont ezt akartam mondani, hogy az első aggályok ezzel kapcsolatban ugye a nagy Russell Bottas találkozónál merültek fel, ugye a Imolában állítólag $1,000,000 kár keletkezett ugye a V12-ben. Hát de nem csak a V12-ben, hanem ugye Russell autójában is. Na de ugye, a harmadik szabad edzésen végül Verstappen durrantott egy nagyon jó köridőt, már bőven 11-ben autóztak a pilóták, és ugye úgy mehettünk az időmérőre, hogy konkrétan nem tudtuk azt, hogy úristen, most akkor a Red Bull, a Mercedes, vagy esetleg ugye a Ferrari lesz az élem. Hát erre a Q3-ban kaptunk választ, ugyanis...
Illetve nem kaptunk választ, én inkább ezt mondanám neked.
Így, mert végül is helytálló.
Benne volt még 2/10.
Ugye az első próbálkozások után Leclerc volt az, aki a legjobb kört össze tudta rakni, és egy 1.10.3-mal állt az élre. Ugye akkor Verstappen második volt, egy 1.10.5-tel, őt pedig ugye Bottas és Sainz követte.
Azonban mind a hárman nagyon dühösek voltak a Leclerc mögött végzők közül, akik még körön voltak, mert mindannyian azt mondták, hogy szerintük még az a kör, amit éppen futottak, az jó lett volna.
Azt hiszem, hogy Leclerc előtt Perez meg Hamilton tudott még elmenni a második próbálkozásokra, de egyik őjük se tudott javítani.
Lehet, hogy egyik őjük se tudott volna végül javítani, nem tudjuk. Ez most már egy nagy hiba.
De úgy én is néztem az F1 TV-t, és Verstappen néztem egyébként, és néztem, hogy 18-4-es első szektor, mondom, 2/10-del jobb Leclercnek az első szektoránál körülbelül. Itt egy nagyon nagy és kiélezett csata fog jönni az elkövetkezendő fél percben, 45 másodpercben. Azonban amikor megláttam a duplaságát és Leclerc autóját a falban az úszoda kiállatának, akkor mondom, itt mindennek vége, és itt nagyon nagy káromkodásoknak leszünk fültanúi.
Az biztos, hogy Tsunodát lekörözte Verstappen, ezt utólag is lehetett hallani. Viszont nekem egy másik eset ugrott be nagyon-nagyon élesen, amikor láttam Leclerc autóját. Az pedig 20 méterrel lejjebb, vagy hát a következő kanyarnál volt a 2006-os Raskas botrány.
Na most
Mihály Schumer parkolta le az autóját, de nem ez volt az egyetlen Monacóban még. Akár említhetnénk Nico Rosberg esetét is,
2014-ben ugye a Mirabóban ugye elfékeztés a sárgadászó, és Hamilton pont mögötte jött, és ugye Peter Bonington közölte Hamiltonnal, hogy sárga van ugye Nico miatt, és akkor lassíts.
Hát igen, ez nagyon, nagyon necces szituáció volt, és akkor felröppent mindenkiben ez a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ez direkt volt.
Különösen az összeesküvés teóriákat kedvelő hallgatóinknak ajánljuk podcastunk ezen részét, ugyanis jogosan merült fel bennetek ez az aggály, hogy ilyen Leclerc esetleg direkt állította a falba az SF21-et a Russoda kiáratán. Na most ennek igazából több szempontból nincs értelme. Az egyik ilyen ok az, hogy minden versenyző arra törekszik, hogy ugye javítson a kör idején. És Leclerc már az első körén is olyan közel került ahhoz a korláthoz, az ív belső szalagkorlátozott a sikán bejáratán, hogy arra nincsenek szavak. Tehát láttam ma reggel egy képet róla, konkrétan a hátsó kerekéhez egy papírlapot nem tudtam volna betenni, olyan közel volt. És ő még ennél is közelebb akart kerülni, és ugye ennek itta meg a levét, hogy ugye ott eltört a jobb oldali felfüggesztésen az első kerekénél, és onnantól kezdve csak utas volt a becsapódásig.
Hát szerintem igazából az rajt előtt ez amúgy is értelmét vesztette mindenféle találgatás ezzel kapcsolatban, hiszen Leclerc szerintem kétféle átok is utolérte. Egyrészt volt a Netflix átok, ami ugye mindenkire lesült, és most Leclerc követték végig a monakói hétvégén, ugye ez a Mercedesnél előfordult.
Így van, aki nem tudta esetleg, hogy... annak most mondjuk el, hogy a Netflix a Drive to Survive-nak a következő évadához a monakói hétvégén pont a Ferrari-nál forgatott.
A Mercedesnél is többször előfordult az, hogy a 2019-es német nagydíjon Hockenheimben, vagy a tavalyi Szahír nagydíjon náluk forgattak, amikor egy-egy végzetes box kiállást tudtak elkövetni, de én itt mondom, hogy volt egy másik átok is, ami szerintem Leclerc is utolérte, az pedig a hazai futamoknak az átka.
Így van. Így egyébként visszatérve a balesetre, utána sokakban felmerült, hogy ugye na vajon mennyire sérülhetett az az autó, ugye Christian Horner Verstappennek a rádión azt is mondta, hogy nyugodj meg Max, ez olyan komoly baleset volt, hogy akár egy akár a teljes karosszériát is ki kell cserélni a Ferrari-nak, amit igazából én nem nagyon értettem, de végül is volt benne valamilyen szinten ráció, mert elég komolyat kapott az autónak a jobb oldala. Ugye sokan a váltóra gyanakodtak, hogy az esetleg annak lehetett baja, és mivel nem teljesítettek ezelőtt 5 versenyt azzal a váltóval, ezért garantált lett volna az 5 helyes rajtbüntetés, amivel Leclerc győzelmi esélyei kb. A nullához konvergáltak volna. De ugye a Ferrari a vasárnap reggel folyamán többször is átnézte az autót, különösen a sebességváltót, és nem találtak vele problémát, így nem cserélték ki azt, azonban a részletes kivizsgálás végül kiderült, hogy nem is volt olyan részletes, ugyanis a rajt rácsra vezető körön megtörtént az, ami a tifozi és az összes Ferrari szurkoló rémálmában szerepelt.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy nem egy olyan alkatrészre történt a probléma, ami megsérült és kicserélték volna, hanem egy olyan részén volt megbízhatósági gondja a Ferrari-nak, ami teljesen érintetlen volt a baleset során. Ez viszont nem jó jel az olaszoknak.
Én egy fél tengely hibát olvastam utólag, mert eleinte mindenki azt prognosztizálta, hogy jaj, a váltó ment el, és akkor nem nézték át megfelelően, pedig utólag kiderült, hogy a dry shaft problem volt, ami ugye fél tengely hibát jelent.
Na de, és akkor itt jön most az a hazai átoknak a lényege, hogy ha ez nincs, akkor Leclercnek nagyon jó esélye van a győzelemre, és ez nagyon sokakat utolért már, főleg az ausztrálok kapcsán szoktuk megemlíteni, hogy ausztrál pilóta még nem áll dobogón az ausztrál nagydíjon.
Így van, de egyébként még Rubens Barrichellónak volt hasonló pekje ugye Interlagosban.
Igen, ő is a 2003... világverő Ferrari-val nem tudott
2003-ban nyerni. Ugye vezette a versenyt és megállt alatta a technika. 2009-ben ugye pole-t szerzett a Brown GP-vel ugye elsős körülmények között, de a versenyen defektet kapott és be kellett jönni egy plusz kiállásra és végül csak 8. lett. Tehát ha a brazil szurkolók a lelküket kiordibálták Barrichellóért, még akkor se jött volna neki össze a győzelem azon a bizonyos interlagoszi pályán, mert minden, a karma mindig ellene volt.
És ugye még azt is sokan elfelejtik, hogy ő még a Brown GP-vel is nagyon jó eséllyel érkezett 2009-ben, tehát ami abban az évben világbajnok autó volt, és mégsem sikerült. Nem csak a Ferrari volt az, ami a keze alá dolgozott.
Így van. Na de akik nem ismerik Leclercnek ezen Monaco jinxét, ugye ahogy az angol fogalmazza ezt a bal szerencse sorozatát, annak most elárulnám, hogy konkrétan amióta együléses versenyautóban versenyez, tehát rajthoz állt Monacóban, 2017-ben ugye két Forma 2-es versenyt teljesített volna itt, de ez nem sikerült neki, ugyanis mind a két futamon kiesett. Ugye 2018-ban fellépett a Forma 1-be, és a Zauberrel kezdte meg Forma 1-es pályafutását az ifjú monakói. Azonban a verseny vége felé elment teljesen a fékje, és Brandon Hartley-nak a Toro Rosso-ját torpedózta meg hátulról. Így
két évvel ezelőtt
kiesett.
Két évvel ezelőtt pedig a Rászkászban egy előzési manőverbe gabajodott bele.
Hozzáteszem, hogy ott a Ferrari megpecsételte a Leclerc sorsát már az időmérő, ugyanis a Q1 végén nem küldték ki javítani, mondván elég lesz az általa futott idő, végül ugye nem lett elég, és Leclerc már így a Q1-ben elvérzett.
Na de, menjünk tovább most a versenyre. Azzal, hogy Leclerc kiesett előre, Verstappen előtt nagyon nagy esélyt jelentett ez az arra, hogy utolérje Hamiltont a világbajnokságban.
Azt mindig el szoktuk mondani, ugye, hogy Monakóban általában a fő attrakció ugye az időmérő, ugyanis mivel egy szűk utcai pályáról beszélünk, ahol ugye Hamilton szerint, és nem csak ő gondolja így egyébként, hanem mi is a szerkesztőségben, hogy ezekkel az idei generációs autókkal nagyon nehéz előzni, sőt szinte lehetetlen, hiszen a versenyen ugye alig láttunk előzést. Így az időmérő a fő attrakciója a hétvégének, ugyanis a pályapozíció itt minden. Tehát itt a pályapozíció olyan fontos, mint mondjuk a bakui hátsó egyenesben a végsebesség.
Ez meg is látszott egyébként a stratégiákon. Ketten ugye Stroll és Tsunoda rögtön a kemény keverékkel mentek ki, azért, hogy mindig később tudjanak kiállni, és nagyon sokan választották, azt hiszem 6-an, bocsánat, 5-en választották a közepes keveréket is a mezőny hátsó régiójából, mondván, hogy hogyha elő vannak a pályán, akkor előrébb jöhetnek majd vissza a versenyt.
Így van, és hozzáteszem a hozzátéve az előző monológomhoz, és mivel egy nagyon kis pályáról beszélünk, tehát ugye 1 perc, 1:13 volt ugye a pole pozíció, a versenykörök általában ilyen 1:15-ök körül mozogtak, ugye a verseny végére ugye Hamilton már 1:12-be ment, tehát ilyen szempontból az is nehéz, hogy ugye ha kijössz, akkor ugye általában garantált, hogy forgalomba kerülsz, ugyanis nagyon nehéz kiautózni egy előnyt a mögötted autózóval szembe, hogy egy kiállás legyen. Na most ugye ezért mindenki kiállásra autózott, és én konkrétan borítékoltam magamba, hogy az fog rajta veszteni a legnagyobbat, aki először fog kijönni friss kerekekért a box utcába.
Ez pedig nem volt más, mint Hamilton.
Így van. Ugye Hamilton bejött, utána mondom, hogy Hamilton bejött, ezzel nagyon rajta fog veszíteni, ugyanis ez 2017-ben is látszódott például, hogy ugye Raikkonen bejött az élről, behívta őt a Ferrari, és felkerültek neki az új, de még hideg gumik, amíg ugye Vettel kint tudott maradni az üzemmeleg gumikon, és olyan jó köröket tudott menni Raikkonenhez képest, hogy a kiállását követően képes volt visszajönni a finn elé.
És ezt most is megcsinált egyébként Hamiltonnal szemben. Ez most működött ez a fordított stratégia Strollnak is. Ugye Perez is nagyon sokáig volt kint. Tehát mindazok, akik egy kicsit kivártak, úgymond a safety car-ra, vagy bármi olyasmire.
Ugye Hamilton után volt az, hogy ugye Gasly reagált rögtön, és éppen vissza tudott jönni Hamilton elé. És utána jött a Mercedesnek talán az újabb blama, ami így utólag visszanézve egyáltalán nem az ő hétvégéjük volt. Ugyanis amikor Valtteri Bottas kijött a boxban, mindenki azt várta, hogy 2 másodperc alatt a Mercedes szerelői lekapják a régi kerekeket, fölteszik az újakat, és a Finn már mehet is vissza a pályára, hogy folytassa Verstappen üldözését az első helyét. Na de ekkora jobb első keréknek a kerékanyája közbeszólt, mert ő úgy döntött, hogy nem jön le.
És ez nem az első hiba a Mercedes box kiállásainál. Valami mindig történik, és hogy nem, megint Bottas volt a szerencsétlen, végre ő is tudott volna hozni Hamiltonon a bajnokságban, és mégsem jött össze. Pedig tényleg nagyon jó esély volt arra, hogy most közelebb kerüljön. Ugye Hamilton egyrészt pozíciókat is vesztett, rosszul sikerült neki az időmérője is, és hihetetlenül még így is Bottasnál több pontot szerzett a nap.
És hát ez a versenyen való Mercedes taktika sem jött be egyáltalán, olyannyira, hogy konkrétan Hamilton már ordibált a csapatával, és még ott a leggyorsabb köröknél is voltak félreértések, ugye, a Hamilton és a Pitbull között, ugye.
De az előző ugye versenyen, ugye Spanyolországban ugyanúgy kritizálta a csapatát, hiába a nyertes stratégiát raktak alá, ugyanúgy megkérdőjelezte azt, hogy miért ez történik, miért az történik. Egy versenyzőnél egyébként ez szerintem természetes valamilyen szinte, hogy szeretni a legjobb megoldást választani önmagának.
Ülsz az autóban, autózod az első helyért, és húzni akarnak veled egy olyan váratlant, amiről nem is tudod, hogy na, ez most vagy bejön, vagy nem. És akkor inkább amellett vagy, hogy maradok közel, esetleg gyűjtök egy kis energiát, és akkor újra neki ereszkedek, hogy megtámadjam és megelőzzem a pályán, de az végül, mint kiderült, egy nagyon okos húzás volt tőlük. Na és ugye az Aston Martin ugye nem csak Stroll-al brillírozott a taktikai harcok terén, hanem Vettellel is egy komoly stratégiai húzást léptek azzal, hogy kint tartották őt Hamilton kiállását követően, és az Aston Martin jól működött Monaco utcáin, ugyanis Vettel képes volt olyan tempót autózni, hogy a kiállását követően visszajöjjön Hamilton elé, viszont Gasly-val nagyon szoros volt ott a bórivásnál.
Szerintem ez volt a versenyek legizgalmasabb pontja.
Így van, kapaszkodj meg, és akkor a rendező fogta magát, és Strollról bevágott egy visszajátszást, amikor az Alfa Tauri és az Aston Martin egymás mellé ért, és bevágtak Strollról egy olyan visszajátszást, hogy átvágta ott az uszoda sikányát, és a hurka kerékvetőnél a bakhátas technikával megugrotta azt a kerékvetőt, és az első tengelye konkrétan emelkedett az aszfaltról.
Ez is egyébként nagyon érdekes, hogy nem, az FIA nagyon szigorúan ügyel a pályahatárokra, és hiába van Monacóban több olyan sikán is, ahol levágások lehetnének, csak a kikötői sikánt figyelték meg, az uszodai sikánt nem, a Sandevotnál ugyanúgy lehet levágni, azt sem nagyon vizsgálták, hogy ott mit lehet csinálni.
Az mondjuk azért elég érdekes, mert ott sok időt tudsz nyerni, ha esetleg mondjuk átvágod.
Igen, Stroll kiállása után is majdnem érintette a vonalat, de végül nem ért ez büntetést, úgyhogy neki volt egy ilyen pillanata is a verseny során. Na de, én nekem nagy szívfájdalmam továbbra is Leclerc, mert Sainz igazából nagyon jó tempót autózott Verstappen mögött, pár másodpercre volt mindig Verstappentől, nem szakadt le nagyon, és amikor Verstappennek volt egy kisebb motorgondja az 55. kör környékén, amit pár kör alatt megoldottak, akkor egyébként Sainz rögtön ugrott, és azt mondta, hogy oké, menjünk, csináljuk.
Igen, csinált magának egy ilyen kis játékot, amit ugye Monacóban általában nagyon nehéz kivitelezni, hogy ugye nagyon szorosan ott tud lenni a másik mögött, és ezek egy előzést is előhúzni a kalapból, ugye a nyuszi mellett, de igazából ugye ez nagyon relatív, tehát motorgondot érezhetsz akkor is, amikor mondjuk a töltésedet nem jól használod, és mondjuk nincs töltés, mert ugye azt nem sokszor szokták elmondani, de ezek az erőforrások általában csak az autók teljesítményének az 50-60%-át adják, míg a másik 40 ugye a hő és mozgási energia visszanyerő rendszerekből adódik. Szóval ez csak egy relatív érzete is lehetett Verstappennek, hogy éppen nem volt jó a töltése. Na de ha már felzárkózásról beszéltünk, akkor a verseny végén Norris is panaszkodott a gumiaira, hogy már nagyon lejárta azokat a keményeket, és már a francért se akart működni az a McLaren alatta, és ezt Perez ki is használta, és nagyon szorosan követte őt ott az utolsó 13 körben, és komoly fogócska alakult ki a dobogóra.
Hát ez csak megoldotta valahogy, szóval szerintem Hamiltontól ezt is ellesette, hogy nem kellett.
Jó, de azok után, hogy 2018-ban Ricardo képes volt maga mögött tartani Vettelt úgy, hogy 163 lóerővel volt gyengébb a Red Bull-ja, én azok után már Monacótól igazából előzések terén nem remélek túl sokat.
Hát igen, meg Hamilton is ugye Verstappen tartotta maga mögött egy pár évvel ezelőtt, de hát ez már történelem, ahogy mondani szokás.
Így van, igazából ezeken kívül nem történt említésre méltó esemény, ugye Verstappen 78, mind a 78 kört vezet valami szerintem egyedülálló.
Perez vezetett egy pár kört a kiállásnál.
Akkor bocsánat. Ja tényleg, mert ott visszajött ugye pont mögé, és akkor mondtam is, hogy na most akkor Perez el fogja engedni Verstappen, de utána rájöttem, hogy nem, mert ugye Perez azért hajt, hogy visszajöjjön a Gasly is meg Vetteles boly elé, és végül az össze is jött nekik.
Akkor mondjuk egy kis statisztikát is. Kettő autó volt, aki teljesítette a két lágyobb keveréken ezt a versenyt, a többiek mind a lágy kemény, vagy a közepes kemény verziót választották, ez pedig a két Alpine volt. Végül sem Ocon, sem Alonso nem nyert ezzel túl sokat, viszont azt elmondták, Marcin Butkowski nyilatkozta a Sky Sportsnak verseny közben, hogy azt vették észre, hogy nem tudják megterhelni a gumikat, és ez nagyon zavarta őket az időmérős körök előkészítésében, hogy nem tudják meg felmelegíteni megfelelően, viszont a stratégiában remélték ezt, hogy ebből egy kis előnyt tudnak kovácsolni, végül ez nem jött össze.
Úgy látszik, nem csak a Mercedesnél vannak gumimelegítési problémák, de ez igazából az egész mezőnynél igazából aktuális, kivéve a Ferrarit meg a Red Bullt, mert ők valami hihetetlen módon melegítették fel a kerekeket.
Viszont így is Alonso volt az, aki az egyik legtöbb pozíciót nyerte a versenyen, ugyanis ugye Leclerc kiesése miatt amúgy is nyert egyet, és az első körben még kettő helyet tudott előre jönni, szerintem ez egyedülálló, és többet nem is várhatunk.
Így van, de igazából sajnos ez pontszerzése nem volt elég a kétszeres világbajnok számára, amíg Okon a 9. helyet tudott fogni egy pontot. Igazából ő...
Kettő.
Az ő... Kettő pontot, bocsánat. Az ő és Giovinazzi csatája igazából, ők nagyon jól el voltak egymással egész versenyen.
Ez is megmutatja, hogy hiába voltak közel egymáshoz, nem volt nagyon esély előrézésre. Na de, ami még egy anomália volt, ez pedig már szerintem említettük is, hogy Hamilton két kiállással teljesítette a versenyt. Ugye ráment a leggyorsabb körre, de ez is megmutatja azt, hogy mennyire nem akarnak nagyon kiállni az emberek Monakóban.
És ott jött a második félreértés, hogy ugye a második kiállását követően Hamilton pont a vezető Verstappen elé jött vissza a pályán, és akkor Bonington mondta, hogy mivel ez történt, tehát hogy Verstappen elé jöttél vissza a pályán, ezért nem kell rögtön megautózni a leggyorsabb kört. És erre Hamilton ordibálva válaszolt vissza, hogy akkor most tényleg azonnal meg kell futnom a leggyorsabb kört, és akkor mondta Bono, hogy nem kell rögtön megfutnod.
Ez is szerintem a frusztrációból adódik, hogy Hamilton érezte azt, hogy ezzel a versennyel ő most nem tud mit kezdeni. Hát nem tud többet kihozni belőle, és még folyamatosan a rossz döntések is frusztrációt okoztak neki a stratégia részéről, tehát nem tudom. Viszont hogy a Red Bull szerintem nagyon jól kihasználta ezt.
Hogy Weber Gábor szavaival éljek, Hamilton mindjárt eret vág. Konkrétan egy teljes versenyt eltöltött Gasly mögött, ugye a stratégia sem volt jó, már az időmérő teljesítmény sem volt jó, a Mercedes nem adta alá a megfelelő autót, amit később ugye ők is elismertek, tehát ez a hétvége bárkiről szólhatott, csak a Mercedesről nem.
Hát például nevezzük meg a nap versenyzőit, Sebastian Vettelt, aki megszerezte ide első pontját, nem is akárhányat.
Nem is akármennyi.
Hanem ötödik helyen ért célba, ami fantasztikus.
Rögtön tizet, ugye?
Igen, és Aston Martin ezzel kettős pontszerzést könyvelhetett el, ami igen, szerintem szintén egy újdonság nekik most egy
és
első.
És mivel eddig 5 pontjuk volt, most kaptak hozzá 14-et, ezzel átugrották az Alfa Taurit, és az Alpint is a konstruktőri bajnokságban, így a hetedikről előreléptek az ötödik helyre.
Nem semmi tényleg, de volt még egy másik ember is, akit már dicsértünk el a jó teljesítmény során, Giovinazzi is pontot ért.
Így van, és az Alfa Romeo-nak az első pontja.
Igen, végre ők is feliratkoztak a ponttáblára.
Illetve... Így már csak ugye két csapat maradt, akik ugye pont nélkül szerepelnek továbbra is, ugye a Williams és a Haas.
Igen, és ezt akartam mondani, hogy a Williams végre megelőzött egy, mind a kettő autóval megelőzött egy embert, ez pedig a hosszú első etapot futó, gyakorlatilag az első versenynek az első 80%-át egy gumival teljesítő Tsunoda volt az, akit meg sikerült megelőzni.
Igen. Ebből erről jut eszembe, hogy több ilyen csapattárs kontraszt is volt a hétvégén. Amíg az egyik garázsfélen dolgozó pilóta remekelt, brillírozott, az élmezőnyben volt, és végig jó teljesítményt nyújtott a 3 km hosszú utcai pályán, addig a garázs másik felében levő újonc, vagy érkezett pilóta, ugye a másik csapat esetében pedig folytatta veszőfutását és csomót kapott a csapattársától. Jelen helyzetben az Alfa Tauriról és a McLarenről beszélünk, ugye Gasly, Tsunoda és Norris, Ricciardo párosáról.
Ricciardo egyébként többször váltott csapatot az elmúlt pár évben, tehát neki a Renault-nál is kellett egy időszak, amíg belerázódott a dolgok menetébe, és Hülkenberggel sem feltétlenül tudta rögtön felvenni a ritmust. Ebben nincsen semmi új, a mai autóknál tényleg más a kezelhetőség. Át kell állítani a vezetési stílusukat adott esetben a versenyzőknek, hogy alkalmazkodni tudjanak az autónak az adottságaihoz. Szerintem ezzel semmi probléma nincsen. Még ugye Norris gyakorlatilag egy nagyon hasonló autóval már egy évnyi tapasztalattal rendelkezik. szinte összehasonlíthatatlan a kettő.
Persze, de azért, azért az a nyilatkozata mindent eláró, hogy még maga se akarta elhinni, hogy az időmérőn több mint egy másodpercen maradt el Norrisnak a legjobb idejétől. Amíg ugye Ricardo a Q2-ben elvérzett, és csak a 12. lett, addig ugye Norris ugye az 5. helyre kvalifikálta magát, és? Ami ugye Leclerc gondjával a 4. lett így utólag.
És végül felért a dobogóra is Bottas miatt, úgyhogy ez egészen hihetetlen, hogy végre a Carlando páros első dobogóját ünnepelhette együtt.
Igen, és ott az interjúknál, amit ugye David Coulthard készített, ott húzták is egymásnak a fejét.
Ez nagyon érdekes egyébként, Sainz mindig akkor kerül dobogóra, amikor valaki olyan versenyző is ott van, aki ugyanannyi dobogót szerzett, mint ő. Tehát például amikor először Brazíliában dobogóra került, akkor Pierre Gasly első dobogóját szerezte ugyanúgy, utána a tavaly Monzában mind a hárman, Gasly, Sainz és Stroll is a második dobogóját szerezte, most meg Norrisszel együtt a harmadikat.
Na,
ez egy egész különleges sorozat.
Szóval ez egy elég különleges. Lehet, hogy majd a 4-esnél is majd ezt megcsinálják, hogy nem
ki tudom. Tudja, ki tudja. Most ugye nagyon sok versenyző szerzett az elmúlt időben dobogót, úgyhogy meglátjuk.
Így van, igazából színes a paletta nagyon. És ami igazából viszont most a pole pozícióknál is ugye három csapat így ugye, hogy Ferrari pole született itt Monaco utcán, így ugye a Red Bull és a Mercedes mellett már a Ferrari is tudott pole-t autózni, ami igazából mindenféleképpen érdekes. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy valamelyik pályán esetleg a McLaren tud-e villanni és ellopni, tehát ellopni a showt a sztár csapatok elő.
Szerintem egy dolog biztos, az pedig az, hogy idén sokkal jobban, számomra úgy tűnik, hogy jobban változik az erőviszony verseny hétvégéről verseny.
Mert kiélezettebb a verseny, igen, és ez olyan jó.
És látni. Az, hogy a Ferrari egyszerűen oda került gyakorlatilag az élre, de azért most ezt most nem vegyük azért teljesen biztosra, mert ki tudja, mi történhetett volna, ha ne is menjünk bele.
Végülis Baku egy szintén utcai pálya, szóval akár
viszont minden teljesen más karakterű.
Így van, teljesen más karakterisztikája, és csomó olyan rész van, ahol a motorerő is számít, és azt hát tudjuk, hogy a Ferrari-nál, hogy közel nem állnak olyan szinten még a Mercedeshez és a Hondához képest, mint ahogy ugye lenniük kéne. Vagy ahogy egy pár éve voltak.
Verstappen minden esetre megszerezte 12. győzelmét, ami egy egész szép szám, most már gyűlik sorban ez a tucat. Úgyhogy meglátjuk, hogyha tudja ezt átmenteni, ezt a formáját a következő versenyekre, akkor akár most először Verstappen és a Red Bull vezeti a bajnokságokat, úgyhogy ez is egy fordulópont lehet akár a bajnokságok tekintetében.
Így van, ugye Verstappen 4 ponttal vezeti az egyéni bajnokságot, amíg ugye Bottas kiesésének köszönhetően a Red Bull átvette a konstruktőri bajnokságban is a vezetést, ugyancsak 2 ponttal.
Egy, de például Hamilton megszerezte a leggyorsabb kört.
Négy, köszönöm a javítást. És olyan jó, olyan érdekes volt látni, hogy ugye mindig, amikor bejátsszák a grafikát a verseny végén a konstruktőri bajnokságnak, akkor általában mindig Toto Wolffot láttad ugye annak kapcsán, hogy ugye a Mercedes vezetett, és most Christian Horner lehetett látni, hogy ugye a Red Bull átvette a vezetést. Ilyen nem is tudom, mikor volt egyébként utoljára, hogy egyik bajnokságot sem a Mercedes vezette. Talán 2013-ban volt utoljára,
hát
amikor még ugye nem volt turbo hibridéra. És Mercedes hegemónia.
Na de ez nagyon érdekes, hogy eddig ugye Verstappen minden versenyt az első 2 helyezés valamelyikén fejezett be, és hiába a Hamiltonnál jobban, ha Verstappen 2 győzelmével szemben 3-mal, mégis Verstappen vezeti a bajnokságot, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakul majd a következő forduló.
Meg az
2
is
hét múlva, vagy hát bocsánat, most már amire kijön a podcast, addigra már csak másfél hét múlva Bakuban.
Az is kérdés egyébként, hogy Hamiltonnak lesznek-e még ilyen szürke hétvégéi, vagy ez a Monaco ilyen egyszeri alkalom és kisiklás volt az ő szempontjából ugye. De ez a bajnokság szempontjából ugye semmiféleképpen nem jött jól neki, mert ugye folyamatosan építgette az előnyét Verstappennel szemben, és most amit eddig felépített, azzal a 3 győzelmével, az most ezzel a rossz szereplésével konkrétan le is rombolta azt.
És de így van, Eddig arról beszéltek, hogy a Red Bull követette kisebb hibánkat, ami esélyt adott nekik a győzelemre az adott futamokon, viszont most egy nagy hibát követtek
hát most
el.
Most a Mercedesnek nem jött össze semmi Monakóban konkrétan. És a leggyorsabb körön kívül, ugye.
És hogyha ezt most mindig minden bal szerencséjüket megint elhasználták, mint annó Hockenheimben, akkor igazából most már az egész évre jól mehetnek, de az is nagyon igaz, hogy Verstappennek innentől egy tökéletes szezon kell ahhoz, hogy a Mercedes-szel és Hamiltonnal felvesse a versenyt a bajnoki címért.
Ezt a versenyfutást ezen a héten vágás. Ezt a versenyfutást a jövő heti azeri nagydíjjal láthatjuk legközelebb, ahol nem csak a Forma 1 mezőnye, hanem a Formula 2 mezőnyét is láthatjuk majd újfent versenyezni. Addig is lesz komolyabb autósport esemény. Ezen a héten vasárnap rendezik ugyanis az Indy 500-at, ami ugye az Amerikában az egyik legkomolyabb autósport esemény. Többek között olyan résztvevőkkel, mint ugye a többszörös Indy 500 győztes Helio Castro nevez, az Indy 500 nyertes Scott Dixon, vagy akár Juan Pablo Montoya, ugye.
Igen, ő lesz az egyik beugró személy ugye a McLaren csapatánál, de például Marco Andretti is visszatér, illetve most először egy teljesen női alakulat is részt vesz majd az Indy 500-on, és Simona de Silvestro lesz a pilótájuk. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes fejlemény lesz, érdemes lesz követni őket is. Ennyi lett volna ezen a héten a podcast, jövő héten remélhetőleg újabb témával jelentkezünk, addig is mindenki vigyázzon magára.
Olvassatok, is... olvassatok sok Racing Light-t, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Viszontlátásra!